A szünet után felfrissülve itt vagyunk, folytatjuk a Bormárka második részét. Vendégünk továbbra is Barátosi Gábor a Nébiktől. Most így nem megyek bele felsorolni az osztályvezetői pozíciót, illetve még ez a Magyar Borakadémia tiszteletbeli tagság is jelzi azt talán, hogy Gábor nem csak feltétlenül szakmailag elkötelezett ebbe az irányba, hanem a borokat is kedveli, preferálja. Erről is lehet, hogy majd beszélgetni fogunk a következő rovatban, de még mielőtt eljönne ez a pillanat, akkor a második nagyobb szelete a beszélgetésünknek.
Igen, hát az évjárat értékelést említettük, hogy legyen téma a mai beszélgetésben. Ugye megkezd a beszélgetést, említetted, hogy épp kollégákkal beszéltél Tokaj hegyalján, hogy ott még zajlik a szüret, gondolom asszuszel megszedése, késői szüretből szednek még szőlőket, de alapvetően azért az ország többi borvidékén nagyjából befejeződött a szüret, maximum az utolsó héjon erjesztett törkölyöket préselik ki, és ilyen módon van már rálátásunk arra, hogy mennyi termet, milyen minőség, van-e területi elosztásban különbség a minőséget vagy mennyiséget illetően. Ti a Nébikben mit tudtok az idei évről, Gábor? Kicsit menjünk innen a mennyiség, meg a fő számok, országos szintű számok felől.
Ugye, mint országos hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv, rálátunk az egész ország területén folyó szőlészeti munkákra is többek között. Azt látjuk, hogy nem egy rossz évjárat rajzolódik ki így az első adatok alapján. Ugye egyébként a Nébiknek van egy olyan kötelezettsége is, hogy egy ilyen boradatbankot kell fölvennünk minden évbe, és ezért vannak ugye felügyelőink, akik meghatározott parcellákról gyűjtenek minden évben szőlőket, így az idei évben is 55 különböző szőlőtermő területről vettünk mintákat, és készítünk belőle úgynevezett autentikus borokat. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az évjáratnak, fajtának és a termőhelynek szigorúan ellenőrzött körülmények között megfelelő borok, és ezek a borok fogják képezni azoknak a vizsgálatoknak a referencia mintáit, amiről az elején is beszéltünk, hogy ilyen eredet vizsgálatokhoz használjuk. Visszatérve a mennyiség kérdésére, ugye a hegybíróknál keletkező adatok is ugye befutnak hozzánk, meg látjuk a szüreti jelentéseket, egyelőre olyan 2,9 millió hektoliter vizionálunk, hogy annyi várható. Az látható, hogy ahhoz képest, ami mondjuk a nagy európai bortermelők esetében az idei évben elért eredményt, tehát ott mindenhol egy kicsit alacsonyabb, jelentősen alacsonyabb mennyiség várható, tehát jók a kilátások, én úgy gondolom, a magyar bor számára, hiszen akár az exportpiacokon is nyílnak olyan területek, amelyeket a jó magyar borral be lehet tölteni. Úgyhogy nagy szélsőségek voltak az időjárásban az idei évben is, ugye jégkárokról, viharkárokról hallottunk.
Nagy peronoszpóra és liszharmat terhelés is volt, és az is a minőségre, mennyiségre is rossz hatással, akár rossz hatással volt, akkor ennek sem olyan nagy a hatása talán.
Igen, hát ahol ugye megfelelő szőlészeti munkát elvégezték a borászok, ott föl tudták venni a versenyt, úgymond a mikrobákkal, és meg tudták őrizni a bor vagy a szőlőnek a minőségét, és ami még nagyon kijött ebbe az idei évbe, amit úgy láttunk a kollégáim, akik így mentek szüretelni, mondták, hogy ugye az, hogy a hegyi szőlők, illetve a szoknyában lévő szőlők között a minőségi különbség ugye jelentősen tudott jelentkezni, hiszen ugye a hegyen termett szőlőknél a szél jól át tudta járni a sorokat, míg a szoknyában lent lévő szőlők esetében voltak ezek a problémák, amelyek
itt jeleztél. Nagyobb a penisszőgombáknak a megtelepítési lehetősége. Pozícionáljuk egy kicsit, ez a 2,9 millió hektoliter magyarországi várható termésmennyiség, ez egy jó átlagosnak felel meg, mert inkább 3-3,5 millió hektoliter között szokott lenni maximum talán mostanában az utóbbi években a termésmennyiség, a fölé nem szokott emelkedni a jó.
Nem, igen, tehát ez egy átlagosnak mondható, tavaly ugye 3 millió hektoliter volt, tehát picit a tavalyi alatt van, de alapvetően egy jó átlagos.
Külföldön én is hallottam, Olaszországról hallom, hogy akár 20%-kal is
igen.
kevesebb, és ott ugye tehát 40 millió hektoliter helyett csak 20 vagy 32, azért az nagyon nem mindegy. Franciaországban is vannak olyan borvidékei, ahol nagyon kevés, vagy sokkal kevesebb termés született, mint a korábbi években. Ezek helytállóak, ugye?
Igen, igen. Ausztria is, Szlovénia is alul marad az átlagosnál, tehát a környező országokban is kevesebb termet, nem csak a nagy spanyol, olasz, francia termőhelyeken számolnak be jelentős terméskiesésekről. Úgyhogy hát nagy várakozással tekintünk ez évjárat elé, mert ahol tényleg meg tudták őrizni a szőlőnek a jó minőségét, ott kiváló szőlőt tudtak szüretelni idén, és már csak a borászokon múlik, hogy a borok is ezt leképezzék tulajdonképpen.
Akkor beszélgessünk arról, hogy most a minősége az idei évjáratnak. Úgy általában mit gondoltok, hogy ez ilyenkor szokásra mennyire érettek be jól a szőlők, tehát mennyi lesz az alkoholtartalma, érett szőlők, érett borok lesznek-e, hogyan alakult a savtartalma az idejében úgy általában a magyar boroknak, tehát fehér és vörös boroknak egy eltérő módon ítéljük meg a savtartalmát, de hogy ezek élénk savak lesznek, finom savak lesznek, vagy esetleg problémát okozhatnak. Most ti miket láttok így a borok karakteréről? Mennyi illat tesz, hogy az illat nagyon fontos a mai borok minősítésénél, fogyasztói megítélésénél, mennyire intenzív az illat, mennyire finom, gazdag az illat, ezt nagyon keresik a fogyasztók, ez nagyon fontos minőségi kérdés. Az idei évjárat ilyen szempontból mit mutat?
Alapvetően ugye az időjárási adottságok egy jó évnek mondható, hiszen volt elég csapadék, nem úgy, mint az előző években, ugye, az aszályos évek, és megfelelő időben, tehát tavasszal is volt csapadék, úgyhogy a szőlők szépen beértek, tehát a mustfokok, amiket láttunk, azok rendben voltak, a savtartalom is, ugye a nyári nagy melegek se tudták kiégetni a szőlőből a savakat, úgymond elégetni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az is rendben van, és hát az illatok is úgy néz ki, hogy sok esetben kiváló szőlőkkel készült borokkal találkozunk, már így a friss új borok esetében mindig sokkal intenzívebbek a primér szőlőből származó aromák, úgyhogy én nagyon optimista vagyok a 2023-as
évjárat. Nagyon, én is egyébként ezeket a híreket hallom, hogy kifejezetten illatosak az idei termésből származó borok már, tehát azt a kollégák, borász kollégák mondják, hogy sok intenzív illat van úgy általában. Még ugye a vörös borokat nehéz megítélni, hiszen még most préselték, most tisztulnak ezek a pincében, de azért elég száraz és meleg jó ősz volt, tehát a szüreti időszakban, a érés utolsó fázisában, amikor igazából a tanninok is megérnek, meg életé lefinomodnak. Ez is egy kedvező időjárási helyzet volt, tehát talán a kék szőlőknek is a tannin tartalma érett és édes lesz, tehát bízunk benne, hogy a vörös borok minősége is ennek a szép ősznek köszönhetően átlag fölötti lesz.
Néhány pillanat, és már is elindul a mostani nem mindennapi mindennapi, de még mielőtt ezt megtennénk, az átmentett borcseppekre utaljunk vissza, ami általában az első beszélgetős rész lezárása. Most ez a itteni szakasznak a lezáró akkordja lesz, és elválasztjuk a nem mindennapi mindennapi rovattól. Mivel az első részben utaltál rá, hogy több mint 20 éve a Nébih kötelékében vagy, ez alatt nem csak feltételezem, hogy szakmailag szívtál fel sok mindent magadba, mint egy jó szivacs, hanem akár a borokkal egyre mélyebb és mélyebb viszonyt is sikerült, és sikerül a jelenben is talán ápolnod. Hogyha van egy olyan esetleg személyes kedvenc idézeted, ami vagy saját magadtól szól, vagy pedig csak megragadt így az életed során, és azt megosztanád velünk, az sokat segítene. Ha nincs, akkor is van egy mentő útvonal számodra, ami pedig pontosan arra vonatkozik, hogy áruld el nekünk azt, hogy hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba ezzel a pályával? Mi tette vonzóvá számodra? Választhatsz, hogy A vagy B opció.
Egyébként mind a kettőre szívesen válaszolok.
Szuper, akkor legyen mind a kettő. Az a legjobb.
Talán kezdeném azzal, hogy hogyan is kerültem én a bor közelébe. Ugye nem volt ez egy nagy kérdés számomra, hiszen édesapámmal már fiatal korom óta borászkodtunk a Balaton felvidéken, úgyhogy ő egy ilyen kis hobbi pincészetet alakított édesapám, és tényleg magunk kedveléséből a családban készítettük a bort, tehát a szüretek mindig együtt gondoltuk ki, hogy milyen bort is készítünk, és hát utána én elkerültem ugye a vegyészet irányába az egyetem alatt, műszaki egyetemen vegyészmérnöki karon végeztem, és hát el is kezdtem a vegyszerforgalmazásokkal, meg tényleg az ilyen komoly vegyészeti iparágban dolgozni. Nem sokáig sikerült, mert értesültem róla, hogy akkor Országos Borminősítő Intézetben keresnek egy vegyészmérnök állásra, munkaerőt analitikai laboratóriumban, és pláne óriási kihívásnak éreztem, mert akkor arra a feladatra keresték, hogy a borhamisítások kimutatásának céljából, és egy olyan vegyészt, és akkor megpályáztam ezt az állást, és akkor bekerültem a tulajdonképpen a bor analitika területére, és kezdtem el foglalkozni az NMR spektrometriával, és a borhamisítások kimutatásával. És, de hát nekem akkor már megvolt a kötődésem tulajdonképpen a borhoz a saját borászatunk kapcsán, már ilyen kis borászatunk kapcsán, és láttam benne azokat a nehézségeket, amik nap mint nap a borászoknak meg kell küzdeni ezekkel a nehézségekkel, és kicsit úgy gondolom, hogy ez az empátia is segített abban, hogy ezt az egész szakmát a szívem mélyébe zárjam, és tényleg meghatározza az életem, a pályám további irányát.
És akkor a kedvenc idézet, hisz mondtad, hogy ezt is szívesen meg tudod válaszolni?
Talán mostanában Hanvas Bélának van egy ilyen idézete, ami engem megfogott, hogy a borkóstolás az nagyon hasonló a szerelemhez. Mind a kettőnél nagyon fontosak a körülmények. Úgyhogy, és ugye ebbe a Hanvas Béla nagyon akkurátusan ugye meg tudta határozni azt, hogy melyik bort mikor kell inni, és milyen körülmények között. És egyébként meg alapvetően azt az igazságot fogalmazza meg, hogy ugye a szerelmet is, és a borkóstolást is bárhol, bármikor lehet űzni. Tehát így nem korlátozódik.
Nagyon jó idézet. Köszönöm szépen, nekem is jól esett. Most ünnepekre készülve is azt gondolom, hogy lehet értelmezni ezt a Hanvas Bélai üzenetet, hogy az ünnepkör egy olyan alkalom, amikor nyilván fogyasszunk bort, és jó borokat fogyasszunk, és legyen egy olyan alkalom a borfogyasztásnak, amikor a bor is az ünnep szolgálatában az ünnep fényét emeli, és a mi lelkünket is megemeli ezzel, és ez egy komoly feladata a bornak, és más élelmiszer ilyen feladattal nem nagyon tud rendelkezni.
Mi is megpróbáljuk itt tovább fokozni a hangulatot is, meg a beszélgetést is, a magunk kis eszközeivel jön a Nem mindennapi mindennapi.
Nem mindennapi mindennapi, avagy keressük a kategória legjobbjait.
Haladunk szépen sorjában, és hogy mi adta, vagy mi mentén haladunk tovább, ez alkalommal nem mindennapi mindennapiban, azt meghagyom Zolinak.
Három fehér és egy vörös bor érkezett ide a stúdióba. Ugye az elmúlt adások alkalmában már többször kóstoltunk idei évjárató borokat, ugye Szent Márton az újbor bírája kapcsán szintén újborokat kóstoltunk. Voltak illatos újboraink, több cserszegi és írsai olivér, és most ezért olyan újborokban gondolkodtam, mert hiszen szeretnénk az évjáratot egy picit így megkóstolva is értékelni, amelyek ezen a körön kívül esnek, tehát a három fehér bor, gyakorlatilag két Sauvignon Blanc és egy olasz Riesling, három különböző borvidékről, ezt is elárulom, Pannonhalma, Badacsony, tehát Balaton északi partja, és a Villányi borvidék, mint termőhely, ahonnan az egyik fehérbor érkezett, és az egy vörös borunk, az megint csak Villány környéki, és egy portugízer lesz egyébként, ugye egy korai szüretelésű, újborként és fiatal formában előszeretettel fogyasztott, nem véletlen, hogy már a piacon van ez a portugízer, ezt fogjuk megkóstolni, és igazából nyilván a végén fogjuk ajánlani, hogy melyik, úgy, hogy szoktuk, hogy melyiket tartjuk igazán finomnak, árérték arányban nagyon kiemelten ajánlhatónak, de igazából a beszélgetés tárgyaként gondoltam, és az évjárat értékelés segítőjének, demonstrátorainak gondoltam ezeket a borokat, tehát beszélgessünk így majd ezekről, hogy amit az évjáratra gondolunk, ezek mennyire tükröződnek, fellelhetőek a borokban.
Pörgessük vissza az időkerekét az első számú versenyzőhöz. Én a zsákból szokás szerint szépen kibújtatom, és majd Zoli ismerteti, hogy mivel is álltunk szemben.
Balaton felvidékről, északi oldaláról Balatonnak, a Badacsonyi borvidéken dolgozó laposa pincészetnek a laposa friss elnevezésű bora, és ez egy badacsonyi olasz rizling, azaz balatoni olasz rizling elnevezés, ez egy területi elnevezést hord, regionális elnevezést hordoz, nem borvidékét, laposa friss, de egy olasz rizling fajta. Ugye ide évjárat, ennek adtunk 80 pontot.
Így van.
Emlékeim szerint.
Megyünk tovább, a kettes számú versenyzőnk ideje, hogy kiszabaduljon a palackból.
Ez nagyon tetszett nekünk, ugye ez egy Sauvignon Blanc, méghozzá a Pannonhalmi borvidékről, és Hangyál pincészet, Hangyál Balázs, egy kis családi pincészet, aki készítette, kevésbé ismert, elérhető boros üzletekben, borszaküzletekben elérhető a bor, és itt nagyon jól szerepelt most a bírálatunkon.
És akkor a harmadik és egyben utolsó fehér tételünk ideje érkezett el.
Itt a harmadik borvidék a három fehérbort esetében, ez a Villányi borvidék és a Csillagvölgy pincészet és a Geres Hubert két családi névvel jelzett bormárka, borcsalád, Sauvignon Blanc-ja, amit kóstolunk, a Villányi borvidéken dolgoznak, Villányban van a pincészet, az ő Sauvignon Blanc borukat kóstoltuk.
És akkor végül, de kicsit sem utolsó sorban, talán róla beszéltünk a legtöbbet, ezt is megkockáztatom, beindította rendesen a fantáziánkat, a vörös tételünk.
Ez újra Villány, tehát maradtunk a Villányi borvidéken, és egy Villányi portugízer, tehát ez borvidéki elnevezéssel, és Lelovics Tamás, szintén családi pincészet, nagyon, nagyon jó nevű, nagyon jó borai van. Annak az ő portugízer borát kóstoltuk, ez volt a negyedik bor. Az árakról csak annyit, hogy 1900, itt kerek, a 99 forintokkal nem számolok, hanem azokkal kerekítve 1900 és 3600 forint közötti borárak vannak. Itt egyébként a Pannonhalmi bor volt a legdrágább a sorban, de annak a minőség is kiemelkedő volt. És egyébként a portugízer pedig egy nagyon barátságos 2000 pár száz forintos árról. Megint csak azt gondolom, egy nagyon versenyképes áru vörösbor.
Ez most azt is akarja jelenteni, Zoli, amit én sejtek, hogy a most kapcsolod az árt feltétlenül a benyomásainkkal? Már is rögtön itt vagyunk, megérkeztünk az ajánlattételünkhöz?
Hát még nem hamarkozom el, de akár lesz is. Hát nekem elég egyértelmű. Tehát ez a két bor szerintem kiemelkedett a négyből. Tehát a Pannonhalmi Sauvignon Blanc ugyan picit drágább, mint a sorban a többi bor, de minőségben is kiemelkedett, és a vörösbor meg mind árban, mind minőségben nagyon megéri. Tehát nekem az igazán nem mindennapi ez a portugízer, de mindenképpen ajánlom a Pannonhalmi fehérbort is.
Gábor, összecseng?
Abszolút összecseng. Ugye itt ebbe egyetértettünk, amikor kóstoltuk a borokat is, hogy tényleg az a Pannonhalmi Sauvignon Blanc az kiemelkedett. A Sauvignon Blancok közül is, meg úgy egyébként a sorban is. Összetettebb, komplexebb jellemzői voltak, amik a fajta jelleggel szépen kiegészültek. A portugízer meg egyértelműen fogyasztói kedvenc, és így nekem is elnyerte a kedvenc bor kategóriát itt a mai négyesből, úgyhogy abszolút egyetértünk.
Akkor
ajánljuk ezt.
Meglett az ajánlattétel. Uraim, záróakkordhoz érkeztünk, az a bizonyos útra való, amit hétről hétre bekészítünk a hallgatóinknak, nézőinknek egyaránt, és mindig a vendégünket illeti meg az útra való első részének a bekészítése. Gábor, itt lényegében megint van választási lehetőséged, mint ahogy a borcseppeknél is volt, de itt ez abban nyilvánul meg, és most a szakmai én, meg az emberi én is maradhat akár a kettő egyben, hiszen így vagy te, aki vagy. A mai témánkhoz kötve részint az évjárat értékelés, de mindazt a 20-néhány évet is tedd bátran oda az útravaló mögé, és hogy ezt milyen formában osztod meg velünk információ tekintetében, vagy egy-két három kulcs szóval teheted meg, ami így hirtelen eszedbe jut a mai beszélgetésből, vagy pedig két-három mondatban?
Azt hiszem most az egyszerűbbet választanám, a kulcs szavakat. És ez a kettősség, amit itten próbáltál feszegetni a felvezetőbe, ezt jeleníteném meg a kulcs szavaimmal, ami először talán a minőségbiztosítás lenne az egyik, mint a hatósági énem, és a másik pedig a személyesebb az, hogy egy szakrális italról van szó, ami a szakralitás lenne a másik kulcsszó, és ez a kettő kell, hogy egymással megférjen bennem és a borban is.
Tökéletes útra való, Zoli?
Én meg pár mondatot mondanék összefoglalóként és útra valóként, hogy nekem nagyon örömteli volt a mai beszélgetés, mert jó kezekben vagyunk, és fogyasztóként jó kezekben vagyunk, azt hiszem, mert őrködnek a jó borminőség fölött a hatóságok, és olyan szakemberek, akik nem bürokrataként, hanem a szakmát tisztelve, alázattal, szolgálatként tekintve a munkájukat dolgoznak, ez nagyon jó érzés. És témánk második részére az évjárat értékelés, meg azt mondom, hogy végül mégiscsak jó lesz az évjárat, hiába féltünk, hogy voltak nehezítő körülmények, nagyon reménykedek, hogy szép borok lesznek majd a 2023-as évben, amiket majd a további adásokban majd különböző témák kapcsán fogjuk bírálni, kóstolni, és még sok örömünk lesz nekünk is, meg a hallgatóknak is ezekben a borokban.
Én csak annyival egészíteném ki ezt az útravalót, a kulcsszavas változatot és a gondolatokat is. Két kulcsszót tennék hozzá. Az egyik az ráerősít mindarra, amit így vagy úgy, de ti is elmondtatok. Ez pedig a kifogástalan minőség, én ezt így írtam le magamnak, és ha már 2023, ha már jelen, de picit talán a jövő is, akkor miért is ne az új kezdet? Nagyon szépen köszönjük Barátosi Gábornak, hogy itt voltál a Bormárka adásában, a Nébik osztályvezetője. A szakmai éned és a személyes éneddel együtt vált ez a beszélgetés, szerintem teljesen kerek egészé, és bízunk benne, ahogy ezt meg szoktuk fogalmazni ilyenkor, hogy egy csöppet talán te is kaptál egy útravalót ebből a mai kis műsorból. Zilai Zoltánnak pedig nagyon szépen köszönöm a szakkommentátorságot, önöknek pedig a figyelmet. Ha tetszett, érdekes volt, akkor visszavárjuk önöket. Egy olyan témával, ami ebben a decemberi időszakban megkerülhetetlen, ennyit árulok most el, a többiért térjenek vissza a megszokott csatornáinkon, a YouTube-on, és természetesen a rádió hullámhosszáin. Kóstolásra föl!